Hogyan lehetünk mi jó hívők az emberek előtt? Miről lehet megismerni azt, hogyha valaki hívő, hogyha valaki jó adventista? Mondjátok meg nekem. Mitől jó adventista valaki? Első? Na? Szombaton hol van? Szombaton itt van az imaházban, nem? Tehát egy jó adventista, egy hetednapi adventista megtartja a hetedik napot. Szombaton itt van az imaházban. Hát még, miről lehet megismerni azt, hogyha valaki jó hívő, jó adventista? Hűséges Istenhez és az egyházhoz, és ennek is van egy érdekes oldala.
Igen.
Ezt úgy hívják, hogy sáfásság, igaz? Hogy az adventisták adakoznak és fizetnek tizedet. Ugye ez egy nagyon fontos dolog.
Tevékeny személy.
És tevékenyek vagyunk, szolgálatkészek vagyunk, szolgálunk a gyülekezetben. És még lehetne sorolni, ugye a tiszta étkezés, jó adventista tisztán étkezik. Tehát a kegyességünknek, annak, hogy mi igyekszünk jó hívő emberek lenni, vannak külső megnyilvánulásai. De ugye régóta tudjuk azt, hogy nem minden a külső. És nagyon fontos, hogy a külső és a belső az tökéletes összhangban legyen egymással. Jézus korában három oldala volt annak, hogyha valaki nagyon hűséges és kegyes ember volt. Három. És Jézus ezzel a három dologgal nagyon komolyan foglalkozott, és nagyon komolyan vette ennek a három dolognak a megtanítását, hogy a tanítványok értsék és lássák, hogy mit, miért tesznek, hogy hogyan mutatják meg az ő hitüket. Hogyha fellapozzátok Máté evangéliumát, Máté evangéliumában a hatodik fejezetet, ugye ez a hegyi beszédhez tartozó szöveg, tehát a hegyi beszéden beszél erről Jézus. Az Ószövetség, a zsidó nép kegyességi szokásairól beszél, hogy mi az, amiben ti meg tudjátok mutatni a ti hitetetket. És a hatodik fejezet így is kezdődik, hogy vigyázzatok a kegyességeteket, ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. Tehát a bevezetőben Jézus, mikor a kegyességről beszél, ugye Szigeti Jenő bácsi mondta, Szigeti Jenő testvér mondta nekünk mindig a kegyesség fogalmát, hogy a kegyesség az a minden jóra való készséget jelenti. Igaz, hogy minden jóra kész vagyok, minden jót kész vagyok megtenni Istenért. Tehát azt mondja Jézus, hogy a kegyességnek a lényege az, hogy ne az emberek előtt akarjatok ti jók lenni, ne az emberek szeme láttára akarjatok ti jók lenni, hogy ők lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat az Istentől. Tehát Jézus korára a zsidó kegyesség eljut odáig, hogy igazság szerint a legtöbb dolog, amit a zsidó emberek tesznek Istenért, az csak látszat. Emlékeztek arra, hogy Pál apostolnak is van egy ilyen tanítása? Hogy akiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak az erejét. Azért fontos ez a szöveg, amit Pál is tanít a kegyességről, Jézushoz kapcsolódva egyébként, mert Pál apostol azt mondja, hogy az a kegyesség, amit Jézus Krisztus ad nekünk, abba erő van. De, hogyha ez a kegyesség csak a látszatra épül, hogyha ez a kegyesség csak azért van jelen az életünkben, mert mi ezt mutatni akarjuk az embereknek, hogy milyen jó hívők vagyunk, akkor elveszíti, teljes egészében elveszíti az erejét. A bizonyságtételben erő van, az Isten mellett való kiállásban erő van, hogyha te úgy élsz, hogy azt Isten szeretné, abban erő van. Ez az erő megragadja az emberek figyelmét, mert az emberek fölfigyelnek a hiteles emberekre, és azt mondják, hogy igen, őket látva azt mondom, hogy érdemes hűséges embernek, elfű embernek, keresztény embernek lenni. De hogyha mi ezeket a dolgokat ugyanarról beszélünk, csak azért látjuk, csak azért tesszük, hogy az emberek azt mondják, hogy ó, hát ez a Józsi, ez egy jó gyerek, ez a Laci, ez egy jó gyerek, ez a Zoli, ez egy jó gyerek, akkor abban a pillanatban el fogja veszíteni az erejét. Ez a gondolat A zsidók egyesség mind három területén áthúzódik ebben a beszédben, amit itt Jézus elmond, itt a 6. fejezetben. És ez a három terület érdekes dolog. A zsidó emberek így gondolkodtak, és el is fogom mondani nektek, hogy miért. Ez a három dolog az, ami igazán megmutatja, hogy mennyire vagyok hűséges, és mennyire vagyok jó ember az Isten előtt. Az első terület az az adományok, az adakozás. A jóság kifelé, hogy a szegényeknek adakozok. A második ilyen terület, a zsidó kegyességnek a második területe az imádság, hogy én jó kapcsolatban vagyok nem csak az emberrel, hanem az Istennel is. És a harmadik terület, az pedig a zsidó embereknél a böjt. Mind a három terület nagyon-nagyon fontos, és erről a három dologról Jézus itt a hegyi beszédben tanít. Nézzük meg az elsőt, hogy mit mond Jézus az adakozással kapcsolatosan. A második verstől folytatom az igét, egészen a 4. versig. Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet néked. Jézus azt mondja, hogy ez az elv, hogy ne az emberek előtt legyen lényeges, hogy te adakozol a szegények felé, hanem az Isten előtt, ez nagyon fontos az adakozással kapcsolatban. Jézus korára az adakozás nyilvános jó cselekedet lett. Ilyen válveregető, hogy jó van, adtál valamit. És hogyha megfigyelitek, akkor ez a mi világunkban is teljes egészében így van. Teljes egészében így van, hogyha van egy jótékonysági program a televízióban, ahol adományokat gyűjtenek, emlékeztek rá, föl lehet hívni 500 forint vagy 1000 forint egy hívás, kiírják a nevedet. Hogy te már adtál 500 forintot, vagy 1000 forintot. A jótékonysági szervezeteknél külön törvények is szabályozzák ezeket a dolgokat. Olyan törvények, amelyek azt mondják, hogy legyen érdeked neked adni. Hogy azzal, hogy te adsz, azzal nyereséget termelsz magadnak. Megmondom, hogy ez hogyan működik például. Az első dolog, hogyha én adományt adok egy jótékonysági szervezetnek, megfelelő mértékű adományt, akkor ez a jótékonysági szervezet ki fogja írni, hogy ennek a célnak az érdekében ezek és ezek hoztak nagy áldozatot. Ennyi és ennyi adományt tettek. Mindenki, aki elolvassa ezt a reklámot, azt fogja mondani, hogy hú, hogy ezek az adventisták milyen sokat adtak erre a célra, hogy hú, ez milyen nagy dolog volt, ugye? Hát van egy ilyen. Aztán van egy második rendszer, vagy volt egy második rendszer, a világon egyes helyeken még érvényben van, Magyarországon nem tudom mennyire van, a különböző adókedvezmények. Ugye, hogyha valaki valamilyen cégben dolgozik, én ebben nem vagyok már most nagyon járatos, 2006-ban dolgoztam utoljára ezen a területen, akkori állapotokat mondom, voltak bizonyos különböző adókulcsok. Tehát ez azt jelentette, hogy bevétel arányosan, vagy jövedelem arányosan, vagy a cégnek a jövedelméhez képest ugye a profit alapján kellett fizetni az adót. És voltak adósávok. Értitek ezt, hogy mit jelent ez az adósság? Tehát azt jelenti, hogy mondjuk nagyon-nagyon leegyszerűsítve mondjuk 100 ezer forint után 10 ezer forint adót kell fizetni, 200 ezer forint után nem tudom én mennyi, 15 ezeret, 300 ezer forint után ennyit egy hónapban, és akkor így megvannak ezek a sávok. De azt mondták, hogy ha te adsz adományt egy olyan cégnek, egy olyan jótékonysági szervezetnek, aminek kiemelten közhasznú tevékenységet folytat. Tehát olyan tevékenységet folytat, ami nagyon-nagyon fontos az államnak. Azt az összeget, amit te adsz, annak a 150%-át leveheted az adó alapodból, ami alapján kiszámolják azt, hogy melyik sávba esel bele. Tehát könnyen megtörténhetett az, hogy én mondjuk pont átcsúsztam egy olyan kategóriába, hogy mondjuk 150 000 forinttal több adót kellett fizetnem, emiatt, hogy egy pár ezer forinttal átcsúsztam egy kategóriába. Ezért fogtam és odaadtam 10 000 forintot adományba egy közhasznú szervezetnek, leírhattam 15 000 forintot az adóalapomból, és ezért nem 150 000 forintot kellett adóznom, hanem már csak 100-at, tehát nyertem 50 000-et, amiből 15-öt adtam egy szervezetnek, de még így is jobban jártam, igaz, mert az adóban megtakarítottam 35 000 forintot. Tehát egy olyan világban élünk, bocsánat, hogy ilyen nagyon realisztikusan mondom el ezt a példázatot, egy olyan világban élünk, ahol a világ úgy rendezkedett be, hogy a jótékonyság az egy üzlet. A jótékonyság egy PR fogás. A jótékonyság arról szól, hogy nekem jó az, hogyha én adakozok, nem azért, mert az Isten lát engem és szeret engem, és nem azért, mert én ettől nemesebb leszek, hanem üzletileg, pénzben nekem jobban megéri. Érdekellitté tett engem az adakozásban. A másik dolog, amit el akarok mondani nektek az adakozással kapcsolatban, feleségemmel együtt éltünk egy kicsit a zsidó közösségben, és nagyon jellemző a zsidó közösségre az adakozás. A szombat az egy hatalmas nagy hajcihő péntek délután. Általában ugye mi Brooklynban éltünk, és ott, amikor közeledett a szombat, megfújták a kürtöt. Nem tudom, hogy csinálták, olyan volt nekem, mint régen Ózdon, ahogy a gyárba fújták a dudát, hogy minden ember, minden egyes házba hallotta, hogy már közeledik a szombat. Amikor az első kürtöt megfújják, akkor minden zsidó boltos azonnal kézzel lábbal zárja be a boltját, és rohan haza, hogy a szombat kezdésére hazaérjen. De jó előre, tehát másfél órával a szombat leszállta előtt már megfújják a kürtöket. Ahol pékség van, vagy ahol cukrászat van, vagy ahol étterem van, minden olyan dolgot, ami nem fér be a hűtőbe, ami megromlik, amit már nem adnak el, azt kiraknak az utcára. És bárki, aki arra jár, ingyen oda megy, és elveheti. Zoltán, ezt te is tudod, ugye, hogy ez így van. Azon a helyen, ahol mi voltunk, voltak zsinagógák. Minden második utcában volt egy hatalmas nagy, vagy elég nagy zsinagóga. És szombat naplemente után volt a második ciklus, ugye először a péntek, szombat nap kezdete előtt, utána meg szombat után. A zsinagógákba vittek rengeteg ilyen élelmet és adományt. Miért? Én azt tapasztaltam, hogy amíg körülbelül egy olyan átlag zsidó családnál, ahol például mi is dolgoztunk, körülbelül annyi pénzt költöttek egy hétvégi főzésre, tehát a szombati ünnepi főzésre, mint egész hétre. Tehát legalább annyi fogás volt, olyan hatalmas mennyiségű élelem. De a család az ugyanakkora volt, mint addig is. Ez azt jelentette, hogy rengeteg élelem megmaradt. Tehát képzeljétek el, hogy mi egy kisebb zsinagógában voltunk, igaz? Legalább egy akkora hosszú asztal, mondjuk ilyen széles, és mint én tőlem egészen odáig az ajtóig, odáig voltak így egy asztalsor volt felállítva. Az minden szombaton nap szállta után, meg vasárnap reggel még, ha még maradt, az tele volt élelemmel. Tehát minden élelmet, amit otthon nem ettek meg, azt elhozták, és azt el lehetett onnan vinni. Legtöbbször ez rengeteg só lett volt benne, meg kugel, meg mindenféle ilyen zsidó étel, és rengeteg kalács. De úgy képzeljétek el, hogy a kalácsokat, azokat ilyen körülbelül méterszer méteres nagy dobozokba volt belerakva, ömlesztve a kalács, és ilyen dobozból ott volt vagy 15-20 doboz. És az méterszer méter rengeteg kalács belefér, és 15-20 ilyen doboz volt ott, amiből vihetted a kalácsokat. Mi mondtak is annak idején, hogy Amerikában csak az hal éhen, aki nem tudja, hogy hova kell menni enni, mert egyébként mindenhol élelmet találsz. Annyi kalácsot haza lehetett onnan vinni, ami neked egész volt, elég volt egész hétre. De nem csak kalács volt abban, hanem kenyér is, meg mindenféle élelem. Persze voltak hátulütői is, arról most annyira nem akarok beszélni, de ez egy szép példa, igaz? Hogy azt, ami megmaradt, ami nem kellett, azt odaadták. A Bibliában van tanítás azzal kapcsolatosan, hogy miből adakozzunk mi. Ugye a legtöbb ember, amikor adakozik, akkor úgy hoz áldozatot, hogy azt adja oda, ami fölösleges. Ellen White-nak az életéről, az Életünk és Munkánk című könyvben van egy szép példa. Azt olvassuk ott, hogy Ellen White egyszer észrevette egy testvérnőt, aki szegény volt. És elhatározta, hogy el fogja látni ruhával. Körülbelül olyan mérete volt ennek a testvérnőnek, mint neki. Ezért Ellen White elővette a ruháit, amiket már nem hordott, amik javításra szorultak, és elhatározta, hogy ő megjavítja azokat a ruhákat, és jó lesz ennek a testvérnőnek, és odadja. Mert neki volt új. És elkezdte megjavítani ezeket a régi ruhákat, amik már fölöslegesek voltak. Ugye így gondolkodott, hogy ad valamit abból, ami fölösleges. Megjavította ezeket a ruhákat, és aztán gondolkodott, hogy megjavítottam ezeket a ruhákat, én használtam ezeket a ruhákat eddig, most, hogy megjavítottam őket, megint jók lettek nekem ezek a ruhák. Nem a megjavított ruhát adom oda, hanem az újat. És fogta az új ruhákat, és elvitte ennek a testvérnőnek, és odaadta adományba. És ezután írta a bizonyságtételekben azt, hogy nagyon oda kell figyelni az adományokra, mert a szegényeket is meg lehet bántani az alamizsnával. Amikor valami olyasmit adsz, ami neked már nem kell, mert neked az már nem jó, mert kinőtted, mert elhasználtad, mert már lukas, és azt adod oda, akkor ezzel megbántod a másik embert. Elemelt azt mondja, hogy ha valakinek adományt akarsz adni, akkor adj valami olyat, ami igazán értékes. Ne abból adj, ami fölösleges, hanem abból adj, ami valóban igazi áldozat tőled, az Istennek. És Jézus azt mondja, hogy ne úgy add ezt, hogy mindenki lássa, hanem úgy add ezt, mint akinek az egyik keze nem látja, hogy mit csinál a másik. Igaz? Titokban történjék ez. A második terület, amiről Jézus beszél, a kegyességnek a másik területe, az az imádság. Ez egy hosszabb rész a 6. fejezetben. Az imádságról a 6. fejezetben az 5. verstől egészen a 15. versig olvasunk. De Jézus két tanácsot mond az imádsággal kapcsolatosan. Az 5-től a 8. versig. Majd utána elmondja a mi atyánkot a 9. verstől a 13. versig. Ez utóbbival én most nem akarok foglalkozni magával az imádsággal, hiszen itt pontosan elmond egy mintaimát, amivel segít, hogy hogyan imádkozzanak a tanítványok. Én most azt szeretném, hogyha erre a két tanácsra figyelnénk, tehát az 5. verstől a 8. versig olvasom az igét. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet néked. Ugye ez az első tanács. Második, amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik ezt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Nagyon fontos dolog, hogy a zsidó emberek megértették, hogy miért fontos hűségesnek lenni az Istenhez. Ugye nagyon sokáig voltak hűtlenek, és többször megszegték az Istennek tett fogadalmukat. És ezért egy súlyos próba várt rájuk, amit úgy hívunk, hogy a babiloni fogság. Jeruzsálemet elpusztították, a maradékot elfigték fogságba Babilonba. És még a perzsa birodalom idején is ott voltak a fogságba levő zsidó emberek. Az egyik leghíresebb fogoly Jézus korában is Dániel volt. Dánielnek van egy története az imádságról, ami a hűségről szól ez a történet. Emlékeztek erre a történetre, hogy hogy van? Ugye Dánielt megvádolják a Dárius király, perzsa király előtt hűtlenséggel. De igazság szerint ez egy csapda volt. Ugyanis nem találtak fogást Dánielen, az ő hűségén és tisztességén, csak az ő hitét látták. És látták azt, hogy Dániel ugyanúgy, ahogy a királyhoz nagyon hűséges, az Istenhez is az volt. Mit tett a fogságban élő Dániel? Minden reggel, amikor fölkelt, kinyitotta az ablakot. Az ablaka Jeruzsálem irányába nézett. És nyitott ablaknál, Jeruzsálem felé fordulva, imádkozott. Mit jelentett ez a fogság idején élő Dánielnek? Az Istenhez való hűséget. Ez nem egy képmutatás volt, hanem ez azt mondta, hogy ő minden körülmények között kész az Istenhez hűségesnek maradni. Ő kész arra, hogy bármi legyen, bármi történjen, ő akkor is az Istent imádja. Amikor azt a rendeletet hozatták a királlyal, az ő ellenségei, hogy ne lehessen imádkozni, és ne lehessen kérni senkitől sem semmit, semmilyen Istentől sem, csak te tőled, ó király, Dániel nem volt képmutató, nem csinálta azt, hogy hát eddig imádkoztam az Istenhez Jeruzsálem felé fordulva, de most, hogy az életem forog kockán, most abba hagyom ezt. Hát csak egy pár napig kell kibírnom, hát ha majd meggondolja magát a király. Nem. Ő ugyanúgy, ahogy addig is, mindig, mikor fölkelt, kinyitotta az ablakot, és Jeruzsálem felé fordulva imádkozott, a rendelet meghozatala után is fogta, reggel, amikor fölkelt, kinyitotta az ablakot, és Jeruzsálem felé fordulva imádkozott napjában háromszor. Mindenki látta. Ezért azonnal jöttek az őrök, az ellenségei hozták az őröket, Dánielt vitték, berobták az oroszlánok vermébe, hogy ott szétszaggassa őt az oroszlán, de az Jóisten megmentette Dánielt. És ez a történet a zsidó emberek agyába, gondolkodásába beleégett. Hűséges ember az, aki követi Dániel példáját. Dániel hogy imádkozott? Mindenki előtt nyíltan felvállalva az Istent, kiállva az emberek elé imádkozott napjában háromszor. Ezért, ha én hűséges akarok lenni Istenhez, minden nap napjában háromszor kiállok az emberek elé, hogy lássák, hogy én imádkozom az Istenhez. Csak amíg ez a dolog Dánielnél a hűség példája volt, Jézus korában a farizeusoknál a képmutatás bölcsője lett. Nem? Mert már nem volt fogság, nem volt senki, aki megbüntesse őket, hogy miért imádkoztok az Istenhez. Ez már hivalkodás volt. Azt mondja Jézus, hogy ne álljatok az utcasarkokra, mint ahogy a farizeusok teszik. Mert a farizeusok kiálltak az utcasarokra, hogy lássátok, én olyan vagyok, mint Dániel. Tudod, Dániel proféta volt, ugye? Emlékszel, hogy napjában háromszor imádkozott, és mindenki látta? Látsz engem? Látod, hogy háromszor imádkozok? Na, most is látod, hogy imádkozom. Akkor én olyan vagyok, mint Dániel, ugye? Ugye? Én akkor olyan vagyok, és akkor kihúzom magam, és azt mondom, hogy na, akkor most már büszke lehetek magamra, és megveregethetem a saját vállamat, hogy ez igen, ez egy hűséges, egy igaz ember. És Jézus azt mondja, hogy ez nem így van. Az imádság lényege nem az, hogy az emberek lássák, hogy te imádkozol. Az embereknek akkor kellett látni Dánielt, hogy ő imádkozik, amikor ezen az élete múlott. Ugye? Ő azzal fölvállalta, hogy ő akkor is imádkozik, hogyha még az életét is elvennék. Most nem forog kockán az életed. Akkor nem az az lényeg, hogy az emberek lássák, hogy imádkozol. Az a lényeg, hogy az Isten lássa, hogy imádkozol. Hogy az Istennel beszélj, hogy vele légy, legyél közösségben. A második dolog, amit az imádságról mond Jézus, azt mondja, hogy ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok. Nem tudom, hogy hány pogány van a gyülekezetben, de én emlékszem arra rövid időszakra, amíg barátkozó voltam a gyülekezetemben, hogy volt olyan kétségbe esett pillanatom, amikor azt mondtam, hogy csak ezt ne. Ugyanis abban a gyülekezetben minden kedden imaóra volt, és az imaóra végén térdet hajtva imádkoztunk. És volt olyan testvér vagy testvérnő, aki ha elkezdte az imádságot, akkor én tudtam, hogy most a térdeimre igen komoly megpróbáltatás vár. Nem csak a térdeimre, hanem a derekamra és a hátamra is. Mert ő bizony nem fogja egyhamar befejezni. De Jézus nem erről beszél. Nem a mi hosszú imádságainkat ostorozza. Hanem azt mondja, hogy ne legyetek olyan bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt hiszik, hogy az ő sok beszédükért hallgattattak meg. Nem tudom, hogy ismerőse nektek az ókorból Szeneka. Római Birodalom idején élt, Jézus kora környékén. Ő beszélt, nem tudok latinul, de azért próbálom elmondani, a fracigare deosról, vagy fatigare. Fatigare vagy fatigare, attól függ, hogy a tét itt is C-nek kell mondani, vagy nem, deos. Ez magyarul azt jelenti, hogy az Istenek kifárasztása. Vagyis a pogány rómaiak úgy gondolkodtak, hogy addig kell untatni az Isteneket az imádságunkkal, amíg annyira bele nem fáradnak már a hallgatásába, hogy végül azt mondják, hogy na jó van, legyen úgy, ahogy akarod. Tudjátok, hogy miről szól az ilyen imádság? Hogy én addig imádkozom, amíg végül az Isten bele nem egyezik abba, hogy úgy legyen, ahogy én szeretném. Jézus szerint meg az imádság az, hogy én rájöjjek arra, hogy mit akar az Isten velem. Hogy én cselekedjek úgy, hogy az Isten szeretné. És ez nagy különbség. De nehogy azt gondoljátok, hogy Jézus korában ez a zsidó gondolkodóktól, vagy Jézustól idegen volt. Emlékeztek a szegény özvegy és a hamis bíró példázatára? Jézus mondja ezt el. Hogy volt egy hamis bíró, és rosszul ítélt. És volt egy özvegy asszony, akinek meg igazsága volt, és elment ehhez a hamis bíróhoz. És addig ment, és addig kért, amíg végül a hamis bíró is nem engedett neki. Jézus felhasználja ezt a történetet, és ezt a szokást, ezt a pogány szokást, hogy arról beszéljen, hogy nagyon fontos az imádság, imádságban az álhatatosság. Nagyon lényeges, hogy az imádságban álhatatosak legyenek. De itt Jézus arról beszél, hogy ne akarjatok olyanok lenni, mint a pogányok, addig imádkoznak, amíg már az Isten is bele nem fárad, és meg nem adja az ő szívük szándékát. Amikor a zsidó közösségben éltünk, már mi nem voltunk mi zsidók, csak ott éltünk mellettük, megfordultam zsinagógákban. Takarítottam zsinagógát. Megfigyeltem, hogy mennyire fontos a mai napig is a zsidó közösségnek az imádság. Hogyha egy zsidó ember fölkel, az fölveszi a kabátját, úgy a pizsamára, ahogy van, aztán attól függően, hogy milyen idő van, vagy papucsban, vagy csizmában, vagy cipőben, de zokni nélkül, ahogy épp beledugta, kalapot föltéve a fejére, már siet a zsinagógába. A zsidó negyekben olyan közel vannak a zsinagógák, hogy pár sarkot kell menni. Tehát mondjuk olyan 10-15 házanyira van egy-egy zsinagóga. Tehát mindenkihez legalább, biztos lehetsz benne, hogyha ott élsz abban a negyedben, 10 háznyira találsz egy zsinagógát. És oda elmegy, és napjában legalább kétszer a kötelező imát letudja. Azért nem háromszor, mert dolgoznak napközben, Ezért a hajnali, reggeli imádság nagyon fontos, meg az esti. Mert ha hajnalban munka előtt imádkoznak, és este is imádkoznak. Viszik a kispárnát, mindent, tehát hogy Zoli is tudja. Mindent visznek, ami kell az imádsághoz. Amikor takarítottam a zsinagógát, képzeljétek el, hogy mint ez az imaház, csak faltól felig tele van könyves polcokkal. Tehát faltól falig, így végig. Tehát az egész tiszta könyves polc. És tele van a könyveikkel. De amikor azt kérdezed meg, hogy hol van a Tóra, vagy tehát a Bibliának bizonyos könyvei, azok valahol elzárva, valami másik helyen. Ezek a könyves polcok általában imádságos könyvekkel vannak tele. Különböző ünnepkörökhöz, különböző ima könyvek vannak. Nagyon sok imakönyvben megtalálható a bibliai imádság szó szerint, eredeti héber nyelven. És ezeket az imakönyveket előveszik reggel és este, és legalább annyi szöveg van egy-egy imádságra, egy órányi imádságra, ami mondjuk egy jó szombatiskolányi füzet. Azt el kell mondani egy óra alatt. Tehát rengeteg szöveg, apró betűvel. És én láttam azt, ahogy ott megállnak, és imádkoznak, és mondják az imádságot. Én rájöttem arra, hogy nagyon sok egyházban hasonló a kegyességi gyakorlat. Ismeritek a katolikus közösségekben az olvasót? És ugye ahány szemet elmondasz, annyi imádságot mondasz el, és ugye megvan, hogy hányszor kell imádkozni azért, hogy az Isten megbocsásson, vagy ezt, vagy azt megtegye. Ugye van valami ilyesmi ezzel kapcsolatban. És hallgattam a zsidó emberek imádságát. Következőképpen imádkoznak. Tehát hatalmas mennyiségű szöveget kell elmondani egy óra alatt. Ismeritek a mi atyánkot. Tehát körülbelül így hangzik egy zsidó imádság a mi atyánk mintájára. Mi atyánk Isten, ki vagy a mennyekben, szentettessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön, és mind a mi kenyerünket add meg nekünk ma is, bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk el a vétkezőknek, ne vigy minket a kísértőbe, szabíts meg, gondoszom most is mindörökké. Ámen. Értettétek, hogy mit imádkoztam? Ugye tudjátok, hogy a mi atyánk volt ez. Szerintetek mennyire gondoltam át azt az imádságot, amit most elmondtam? Legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok. Jó, fárasszátok ki az Istent, hogy a végén az Isten azt tegye, amit ti szeretnétek. Hogy már belefáradjon a sok kérésbe. Azt mondja Jézus, hogy ez tévút. Vigyázzatok ezzel. Ne tegyétek ezt. Az imádságnak az a lényege, hogy közel kerülj az Istenhez. És ez a következő, a harmadik oldala a kegyességnek, ez a közelkerülés az igazi lényeg, mert a böjtnek is, ahogy az imádságnak is, a böjtnek is az Istenhez való közelkerülés a lényege. Mit mond Jézus a böjtről? Ugye a 16. vers, 17. és 18. versben beszél erről Jézus, és a következőt mondja. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat, amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, amit titokban történik, megfizet néked. A böjtölés két módjáról beszél Jézus. Az első mód az, amikor mindenki látja, hogy én böjtölök. Honnan lehet látni, hogy én böjtölök? Bejövök a gyülekezetbe, ránézek Józsira,
és alig érsz.
Jaj, szervus, ne haragudj, leülök, alig van erőm. Tudod, már nem ettem napok óta, csak imádkozom és böjtölök, hogy a Jóisten meghallgasson. Látszik rajtam, hogy böjtölök, hosszú az arcom. Eleve szeretem a hasamat, milyen tragédia az, hogy már két napja nem ettem. Az is elég, hogyha már vacsorázni nem vacsoráztam, nem, hogy még nem is vacsoráztam, nem is reggeliztem, nem is ebédeltem, és ez már így megy, már a második napja, hát ez tragédia. Hát akkora áldozatot hozok az Istennek, hogy az Istennek le kell, hogy essen az álla, hogy én milyen nagy dolgot teszek, hogy már három napja nem ettem. Hát ez milyen csodálatos dolog, nem? Hát Uram, ez már valami azért, nem? Tehát És akkor jön a 40 napos bőjt, nem? Jézus 40 napig böjtölt. Ismerek olyan testvéreket, akik megtették ezt. 40 napig böjtöltek. Minden tiszteletem az övék. Annak örülök, hogy olyat is ismerek, aki nem hivalkodott ezzel. Olyat is, aki igen. Sajnos. De az meg milyen, még nem? Tehát, de örülhat, szép sikkes lesz utána. Tehát 40 nap után. Jézus azt mondja, hogy van egy ilyen. Amikor a böjtöt úgy érzed meg, úgy éled meg, hogy te egy áldozatot hozol az Istennek. Hogy te valami olyan dolgot teszel, olyan nagy dolgot teszel, hogy az valami hűha, hogy az valami csodálatos, hogy az valami elképesztő, az igazi teljesítmény, amit az Istennek honorálnia kell. És ilyenkor mindenki látja, hogy böjtölsz. Ez az egyik formája. És mit mond Jézus a másikról? Milyen legyen a másik böjt? Nagyon érdekes, azt mondja, hogy mosd meg az arcodat, és kend meg a hajadat. Mi szokott így kezdődni, testvére? Mit szoktatok tenni, mikor jön a szombat? Megtisztálkodunk, megmosakszunk. Nekem van, most dicsekszem, van szombatra tusfürdőm. Komolyan? Van egy olyan, hát mert néha drága holmik ezek, és ami igazán drágább holmi, azt én csak szombatra használom. Hétközben jó a bóti, a 300 forintos, vagy a nem tudom akármilyen, de azt, amiért kifizetek több ezer forintot, nem csak a tüsfürdér, hanem arcesz, meg minden, azt nem használ, csak szombaton. Igaz? Tehát jön a szombat, akkor megkenem a hajam, akkor szép leszek, akkor felöltözök, nem? Miről szól ez? Az ünneplésről, nem? Ha megcsinálod csinosra a hajadat, igaz, ha felöltözöl, ha szépen ki vagyunk kenve, fenve, csinosak vagyunk, ez az ünnepről szól. Jézus azt mondja, hogy a böjt az nem valami teljesítmény, az nem szenvedés, hanem az ünnep. Mert a böjt nem arról szól, hogy te mit csinálsz az Istenért, hanem arról szól, hogy mindent háttérbe szorítasz, mert az Isten jelen lesz akkor a te életedben. Azért nem eszel, mert még azt az időt is az Istennel töltöd. Azért nem iszol, mert még akkor is az Istennel vagy. Olvastátok a prófétákat? Látomást láttak, Isten lelke elragadta őket, nem ittak, nem ettek, nem aludtak, a szemük nyitva volt, és amíg Isten jelen volt és adta a látomást, addig csak Isten volt jelen számukra, semmi más. Még a külvilág is megszűnt. Azt mondja Jézus, hogy a böjt az az Isten ünnepe a számodra. Az Isten jelen van akkor az életedben, és az ettől szép, és ettől csodálatos. Nem attól, hogy valamiről lemondtál, hanem az arról szól, hogy sokkal többet kaptál. Ezért, amikor böjtölsz, akkor ne azt nézd, hogy te mit veszítettél, hanem arra figyelj, hogy mit nyertél. És nagyon sokszor a hit útja is, a hit útjával kapcsolatban is ez a lényeg, nem? Hányszor van velünk adventistákkal úgy, hogy sokan gondolkoznak, ó, nem leszek adventista, nem ehetek disznóhúst, le kell mondanom a cigarettáról, nem ihatok alkoholt, mit nem csinálhatok még? És soroljuk, nem? Ha Isten komolyan veszem, akkor egy csomó minden dolgot elveszítek. Jézus azt mondja, hogy nem veszítesz semmit. Mert az, amit félreteszel, amiről lemondasz, a semmi ahhoz képest, amit az Istentől nyersz. Mert nincs annál nagyobb jutalom, hogy az Isten jelen lesz a te életedben. Mert ez a legtöbb, ami velünk emberekkel történhet. Nincs nagyobb dolog ennél. És Jézus ezért tanít így bennünket a kegyességről. De kegyesség az ne legyen látszat, ne az embereknek szóljon, hanem a mi kegyességünk szóljon arról, hogy mi az Istenért élünk, és az Istenért vagyunk, mert az Isten is mindig mindenkor érettünk van. Amen.